És itt van, és megjött Várkonyi Gábor autóipari szakértő van itt nálunk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok! Előző témához annyit szeretnék mondani, hogy egy egyedüli háztartásban baromi nehéz ezt megvalósítani, miről beszéltek.
Melyikről?
Hát, hogy úgy vásárolj be, hogy mindig pontosan tud, hogy mennyit kell, annyit használjál, vagy annyit ne használjál.
Tehát hogy érted?
Egyedül sokkal nehezebb kiszámolni.
Jaj, micsoda, dehogy is! Jó, most nem, erről jó, beszéljünk. Ne viccelj már, hogy neki is, hogy lehet kiszámolni? Két gyerek, három gyerek, négy gyerek, hány zsömle, sokkal nehezebb. Egy főre csak
egy főre
tudod, hogy te mit akarsz.
Nem éri meg főzni sem.
Például.
Hát akkor ne főzzél.
Nem, mintha tudnék, de... De ez az oka, semmi
igen,
más.
Magyarázatnak tökéletes.
Chinese, akkor nézzük, olcsó áram Kínából, az EU védekezni akar a tisztességtelen gyakorlatok ellen, mert hogy az elektromos autógyártók kínai állami támogatása gondokat okoz az európai versenyben, és most fel akar lépni az EU a mesterségesen leszorított árak és piacok torzulása ellen, halljuk és olvassuk.
Végül is erről pofázunk itt egy pár éve, hogy igen, ez így azért nem teljesen egyenlő terep, de mindenféle pikirtségemre rá fogok ülni, és nem fogom kihasználni ezt a magas labdát arra, hogy élcelődjek ezen. Sokkal inkább beszéljünk arról, hogy milyen jellegű hatása lehet ennek hosszú távon oda-vissza egyébként a piacra, mert hogy azért a helyzet az továbbra is az,
már
hogy
annak, hogyha keménykedik az EU, igen, vagy annak, ha tovább nyomunk Kína.
Tehát, hogy ez most ez egy bluff, amiről beszélünk, ez egy olyan jellegű tematizálása a közéletnek, ami arról szól, hogy az EU különböző vezetői megpróbálják megmutatni, hogy mégiscsak van valami igen, fajta érdekérvényesítő képességük, vagy ténylegesen fog történni valami ebben a kérdésben.
Hát ez jó kérdés,
nem biztos, hogy tehát értem, amit mondasz, csak szerintem egy kicsit bonyolultabb a sztori, a német média attól hangos, hogy akkor ez most hogy lesz itt az európai autógyártóknak a részéről ez az egész, mert ugye a von der Leyen ezt bejelentette Strasbourgban, de közben ugye hát, hogy is mondjam, a legnagyobb adásokat Kínában produkálják.
Hát erről próbáltam volna beszélni, hogyan? Mielőtt rögtön rám húztad volna, hogy annál bonyolultabb, mint amire én gondolok.
Na, hát akkor erre gondoltál,
igen, tehát,
akkor
hogy pontosan ez a probléma, hogy ez egy nagyon kétélű fegyver. Tehát egyfelől, oké, elkezdünk keménykedni a kínaiakkal, és akkor mi lesz a mi autógyárainkkal? A. Honnan fogunk pénzt keresni ahhoz, hogy a transformáció megtörténjen, mert hogy azért azt viszonylag köztudott, hogy Kínában több pénzt keresnek, mint Európában. Legalábbis a prémium gyártóink mindenképpen. B. Azért az akkumulátorok 77%-át Kínában gyártják.
Még?
Hát, és ez valószínűleg azért lényegesen nem is fog változni. Azért gondoljatok bele abba, hogy mi itt ugye egy elég konkrét céldátumot tűztünk ki arra, hogy mi honnantól fogva fogunk elektromos autókkal közlekedni. Hát, hogyha a kínaiakkal összerúgjuk a port, akkor az nem fog tudni megvalósulni, egész egyszerűen. Tehát, hogy...
Na de várjál, akkor mit fogunk csinálni? Hát, hogyha itt elkezdünk keménykedni...
Kérdezem.
Na jó, de milyen megoldásokat...
De ez most szerinted ez most egy keménykedés, vagy ez most egy politikai akcionizmus? Mert nem vagy teljesen
az...
meggyőződve erről, mert...
Ezt szerintem most nehéz eldönteni, a helyzet felismerés megvan. Tehát
a keménykedés már megtörtént
odi.
Ezzel?
Na jó, de
a bejelentés.
Hát az nem keménykedés, védőben... a szájkarate.
Igen, a szájkarate. Pontosan, erről beszélek, hogy ez egy pufogtatás, amit hogyha nem követ utána semmi, akkor tulajdonképpen semmit nem csináltunk, csak tematizáltuk ezt a dolgot egy picit, aztán mindenki megy a dolgára. Ugye 27%-ot kell azt hiszem fizetnie a kínai termékekre, a kínai exportőröknek, hogyha az USA-ba viszik ezeket a dolgokat, és 10%-ot nálunk. Tehát, hogy még mindig relatíve alacsony módon lehet itt piacra lépni. B, meg nyilván nem lesz tömeges filléres villanyautó export Európában, mert ugye nem lehet, ezt egyszerűen nem lehet megcsinálni abban az értelemben, hogy azért vannak olyan követelmények, amik megdrágítják az autókat értelemszerűen. Tehát az a nagyon brutális végfelhasználónál megjelenő árkülönbség az nem feltétlenül lesz így, ahogy ezt így sokan elképzelik. Ugyanakkor a termelési oldalon azért tényleg lényegesen olcsóbb az, amit szubvencionált árammal, meg szubvencionált mindennel meg lehet oldani Kínában.
Na jó, de oké, hogy drágább az autó, de hogyha az állam ott is belép, és azt mondja a kínai autógyártónak, hogy kapsz exporttámogatást az EU felé, akkor
így van. Akkor biztos, hogy kap. Biztos, hogy kap, csak sok. Tehát ugye ez, hogy
tehát
hogy kap.
Két irányból történik a szubvencionálás, és ez a probléma.
Persze.
Tehát erre mondta a von der Leyen, hogy elárasztanák az olcsó kínai elektromos autók a piacokat, de nem a 10 dolláros autókra gondolt, hanem arra, hogy mi a különbség, vagy kínai elektromos autó, és mondjuk egy európai gyártó elektromos járműve között.
Ugyanabban a kategóriában, itt hát különböző számítások vannak, de mondjuk egy ilyen alsó középkategóriás, egy kompakt jellegű autó esetében a számok, amikkel dobálóznak, azok valahol termelési, tehát bekerülési oldalon, nem kisker oldalon, ilyen 6 és 10 ezer euró közötti különbségekről beszélnek.
Az
dimenziugrás. Hát figyeljetek, 1000-2000 eurókról beszélgetve tényleg arrébb ugrunk egy kategóriát, ez meg a három kötőjel ötszöröse annak, amiről szó van. Az egyszerűen kigazdálkodhatatlan a jelenlegi költségstruktúrával Európában. De, hogy itt ne az legyen a vége, hogy akkor az EU-t megint szapuljuk különböző formákban, van itt azért egy jó ötlet is, amiről viszont kevesebbet beszéltek, ugyanakkor szerintem a jelentősége lényegesen magasabb. Ez pedig ugye az akkumulátor útlevél, amiről azt hiszem, hogy egy fél éve, éve talán már beszéltünk itt adásban, akkor még csak ilyen ötlet szintjén volt ez megformálva, ami arra a problémára adna valamilyen választ, hogy ugye azt aztán többször kifejeztük, hogy az, hogy valamit legyártunk sokkal szennyezőbben a világ másik felén, majd idehozzuk, és azt mondjuk, hogy ennek nincs kipufogója, és ettől most jobb lesz mindenkinek.
Ez globálisan egy hülyeség, úgy értelmezhetetlen, igen.
Egyik zsebből a másikba tettük át a dolgot. De hogyha mindenhol egységesen meg van követelve az, hogy az akkumulátorgyártás CO2 lábnyomát egyébként valahogyan hát szabályozzuk, vagy ösztönözzük a gyártókat arra, hogy foglalkozzanak azzal, hogy ez lehetőleg alacsony legyen, és mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, akkor egyébként globális szinten is el tudunk érni valamit ebben az egészben. És a 2027. február 18-ától életbe lépő akkumulátor útlevél, ami az EU-ban szükséges lesz, na erre mondják a kínai sajtóban azt, hogy ez egy zöld protekcionizmus az EU részéről, ami szerintem egyébként egy jó ötlet. Ezt nagyon-nagyon hangsúlyozom, hiszen ez egy kifejezetten jó ötlet, mert hogy ugye ez arról szól, hogy tehát bármi, ami akkumulátor és az EU-ba kerül, annak A. legyen egy nagyon konkrét leírása arról, hogy ezt hogyan gyártották, milyen CO2 lábnyommal gyártották, hogy került ide, stb. 2. legyen egy nagyon konkrét leírása arról, hogy ezeknek az anyagoknak az újrafelhasználása hogyan tud megtörténni, különös hangsúlyjal a nikkelre, kobaltra és lítiumra. 3, és ez a legizgalmasabb az egészből, hogy a kellő gondosság elvét kell betartani az akkumulátor gyártás kapcsán a beszállítói szintig. Magyarul a mindenféle gyerekmunka, meg szabályozatlan afrikai bányákból származó, Isten tudja milyen úton, módon kibányászott nyersanyagok, azok ne jelenthessenek egyébként versenyelőnyt annak, aki piacra lép, azzal szemben, aki viszont lelkiismeretesen végigköveti a teljes értékteremtési láncot.
Ez valóban jó.
Tehát ennek így van értelme. Na és az, hogy ezt a kínaiak hogy fogadják, na az is egy nagyon érdekes dolog, mert hogy azok a nagy kínai gyártók, mint például a CATL, amelyek egyébként kivívtak már maguknak egy nagyon komoly piaci dominanciát.
A fő akkumulátorgyártó a világon, igen.
Na ők támogatják ezt az elképzelést, méghozzá azért, mert nyilván az a jó felfogott érdekük, hogy ők már ott vannak a dolgok
tetején. Igen, és most már kicsit lehet lassítani, de viszont hosszú távon gondolkodni, így piacokat van. Megtartani, kisebb marginokkal, nem van. Kell úgy brutálisan dzsihaddal nekifutni a piacnak, de mi van
hogyha,
a kicsikkel?
De hogyha rögtön ugye az elejére állnak ennek az elképzelésnek, akkor konzerválni tudják egyébként a hosszú távú piaci pozíciójukat, vagy legalábbis semmiképpen sem fognak romlani. A kicsik viszont ugye nyilván úgy vannak ezzel, hogy hát ez ilyen kedvezőtlen számukra, mi lenne, hogyha ezt nem vezetnék be, mi lenne, hogyha valahogyan a kínai állam kilobbizne, hogy ez így nem működjön, és nyilván ez szerintem nem fog menni. Tehát az látszik, hogy ha nem is lesz leválasztás, vagy nem is lesz blokkosodás, reméljük, hogy nem lesz ilyen, mert szerintem azzal alapvetően nem nyerne a világ, akkor is valami fajta közös standardba meg kell egyezni azzal kapcsolatosan, hogy ilyen kulcsfontosságú környezetvédelmi kérdésekben egyébként ne az legyen, hogy az egyik ilyen átláthatatlan állami szubvenciókkal, meg ilyen teljesen fura elképzelésekkel széttrolkodja gyakorlatilag a versenyt.
De figyelj, egyébként az egyik legnagyobb szelete ennek a vitának Kínával nyilvánvalóan ez az autós probléma. De ugyanez megvan az IT-ben, Consumer Electronics-ban, például az Apple-el kapcsolatos mostani balhé, ugye, hogy valóban akkor használhatják, nem használhatják. Tehát az a helyzet, hogy ezeket úgy tűnik, hogy minden területen le kell harcolni Kínával. Nyilván az okozója ennek az egésznek az az állás, hogy oda exportáltuk a gyártást. minden szempontból, és onnan indult valahol ez az egész el.
Persze. Hát, ugye a 77%-os piaci dominancia mellett egyébként még relatíve alacsony az akus százalék, az csak a piac kicsit több, mint harmada, 34% az, amit egyébként az EU autógyártóiban uralnak a kínaiak akkumulátor terén. Uh-huh. Viszont a tendencia az brutálisan gyorsul, tehát ezért is kellett ezzel valamit kezdeni rögtön. A másik meg itt az export volumenről beszéljünk egy kicsit, ugye Kína és Japán most már fejfej mellett, alapvetően azért Kína inkább előzi lassan, mint legnagyobb exportőr világszinten. Uh-huh. Tehát beindultak azért ezek a dolgok, csak nálunk még nem annyira durván látványosak, de hogyha elmész mondjuk kevésbé fejlettebb piacokra, ott azt látod, hogy gyakorlatilag már kínai autók dominálják a városképet, meg az utcaképet, mert egyszerűen ugye az ottani standardok, meg az ottani árszínvonalhoz képest, tehát tényleg verhetetlen az, amit csinálnak. Az export volumen az úgy nézett ki egyébként, hogy 2010 előtt, tehát a 2000-es évek közepe eleje felé, itt még milliárd euró környéki, tehát láthatatlan szintekről beszélgettünk, és 2010-től elkezdett viszonylag meredeken emelkedni ilyen 20 milliárd dolláros, nem eurós dolláros export volumenre import volumenre, tehát amennyit a kínaiak vesznek tőlünk. Itt még viszonylag, tehát 12-13 évvel ezelőtt még viszonylag alacsony volt az export rész, és 2020 után kezdett el olyan meredeken durván emelkedni, itt van előttem az a csárt, ami ezt mutatja, jelenleg 80 milliárd dollár körül van az export volumene a kínai autóiparnak a világban, és ezzel párhuzamosan viszont az import az meredeken elkezdett csökkenni, a tetőzés az 60 milliárd dollár körül, és most tartunk kicsivel több mint 40-nél.
Jó, akkor viszont ez árnyalja a képet egy kicsit, mert mondjuk a német autóiparnak, ugye ez az autóipari kutatóközpontnak az igazgatója beszélt a német sajtóban, és
Dudenhofer úr, akivel személyesen találkoztam múltkor.
Dudenhofer.
Igen.
Dudenhofer. Nagyon vicces német nevek. Szóval, hogy a németek autóinak a 30-40%-át adják el a kínai piacon. És ugye ez a probléma, hogy ő azt mondta, hogy a brüsszeli bejelentés már eleve haragot váltott ki Kínában, igen, és hogy ez a büntető vámozás ezt az exportot, a német autóipari exportot meredeken csökkenteni. De hogyha ez egyébként is csökkenőben van, akkor azért itt érdemes elgondolkodni azon, hogy a másik oldalon hogyan védjük magunkat.
Endre, ugye arról beszéltünk sokat, hogy ha a villanyautós kompetenciát nézzük, akkor a kínai vásárló szemében ugye nincsen már import felár, vagy igen, image plusz, igen, az elektromos autók piacán.
Volkswagen az nem számít. A márka az nem ad annyit hozzá.
Hát a villanynál nem, és ezért ugye természetes módon is elkezdett csökkenni egyébként a nyugati autóknak a részaránya a kínai piacon. Tehát ugye megkezdték azt, hogy elkezdték maguktól kiszorítani.
Hát azért mondom, hogy akkor ezt most erre hivatkozni, hogy védjük ezt a 30-40%-os egyébként is lejtmenetben lévő exportot.
A lejtmenetet azért azt árnyaljuk. Az egy érdekes fejlemény, hogy ugye a német autógyártók is elkezdtek visszafelé szövetkezni kínai autógyártókkal. Ugye ez egy baromi izgalmas dolog. Tehát eddig ugye mindig a kínaiak voltak azok, akik megpróbáltak, igen, egy jó nyugati partnert találni. Most meg ugye azt látjuk, hogy Volkswagen csoport kettő nagy kínai ottani céggel is szövetkezett annak érdekében, hogy gyorsabban tudjanak, aha, versenyképes elektromos autót árulni az ottani piacon. A Stellantis is bejelentett egy ilyesmit. Tehát, hogy változnak ilyen szempontból az idők. Leírni azért ezt nem kell. Tehát, hogy nem az van, hogy 10 év múlva egyébként magától is megszűnne ott az ilyesmi.
Hát, a lehet, piaci... azt is érdemes majd modellezni, hogy meddig van szüksége Kínának külföldi autókra.
Szerintem ez egy ilyen is dolog. Tehát, hogy de értelemszerűen ők is szeretnék megvetni a lábukat máshol. Tehát ezt azért ez látható. Meg ez...
Teljesen egyértelmű, és szerintem nagyon jó az, amit mondtál az akkumulátor útlevéllel kapcsolatban, meg bizonyos szempontból a védővám is érthető. Ahogy Amerikában is értettük az acélvédővámokat, aminek volt politikai felhangja, persze, meg volt gazdaságvédelmi felhangja is.
Persze, de valami olyasmit, mint az Inflation Reduction Act, azt egyébként az EU-nak is muszáj lesz kitalálnia.
Gyors válasz, gyors kérdés. Ha lehet kérdezni, lehet. Mit tudsz arról, hogy a kínai autógyárak 20-30% selejtet gyártanak? Van ennek valóság
kínai
alapja?
Kínai akkugyárak.
Bocsánat, akkugyárak.
Hát azt tudom erre mondani, nagyon diplomatikusan, hogy ez az akkugyártás azért ez még nem egy olyan, hogy mondjam, standardizált folyamat, tehát hogy itt a gyártás közepében már, tehát úgyhogy benne vagyunk a folyamatban is, még egy csomó minden változik. Ezt azért viszonylag, hogy mondjam, De nem szeretik kommunikálni, de félig meddig azért vannak dolgok, amik még ilyen kísérleti alapon nagyszerű zajlanak.
Tehát a gyártós végén derül ki, hogy sikerült-e az aksi, vagy nem.
Inkább azt mondom, hogy...
Túlvilági tévén, a gyártósor végén.
A folyamat végén derül ki, hogy az, amit elkezdtek, az ténylegesen működik-e, vagy sem. A másik ilyen érdekesség ugye a kínai autógyártással kapcsolatban, hogy több száz márkáról beszélünk gyakorlatilag, több száz próbálkozóról beszélünk gyakorlatilag, amelyeknek egy nagyon jelentős része ugye ilyen hozományvadász. Tehát egy ilyen helyi kanton vagy kormányzati szubvenció kapcsán elkezdenek autót gyártani, de nem az a céljuk, hogy hosszú távon megmaradjanak, hanem hogy fölmarkolják azt a lóvét, ami ezzel
ilyen
jár.
Van.
Nagyon-nagyon durván.
Ne viccelj.
Nagyon durván, és ezt nem szabad összetéveszteni azokkal az egyébként export képességre trimmelt gyártókkal, azzal a 6-8-10 gyártóval, akivel viszont neki akarnak menni a világpiacnak. Tehát, hogy a kínai autóiparban egy nagyon durva csőthullámot fogunk látni a következő években, de az nem azt jelenti, hogy a kínai autóipar alapvetően rossz állapotban van.
Így van. Ugyanúgy, mint az építkezésnél, meg az ingatlannál.
Annak idején az internet őrületbe, ugye hát hány cég volt számlatlanul.
Csődbe ment az internet?
Könyörgöm.
Beszálltunk az internetbe.
5000 éves távlatban gondolkodnak Kínában, nem ilyen pár éve. Persze, hogy tönkre megy egy csomó mindenki.
Nem, mi baj lehet?
Csődök jönnek, csődök mennek, Kína marad. Így. Hát köszönjük.
Jó, klassz, köszi szépen, hogy itt jártál nálunk, majd jövő héten kicsit hosszabban is jössz.
Így.
Ha minden igaz, ugye?
Így.
Oké.
Okay. Ha Ács is úgy akarja.
Jó, hát az Ács a mindenható beosztó mester. Köszi szépen, még egyszer Várkonyi Gábor volt itt velünk. Meg már itt van Szoller Andi is. Ja, várjál először a Dudaszó.